kicsit csöndesebb lesz a mai nap. Tulajdonképpen folytatjuk a nagyon hosszú ideje megkezdett azon témát, amely arról szól, hogy a különböző anyagok, különböző élelmiszerek milyen mennyiségben számítanak minimális mennyiségnek, olyan minimális mennyiségnek, amit már vinni-hozni szombaton nem lehet. Tilos. Az előző nap végén, miután befejeztük a tóraadás kulisszatitkainak elemzését, egy új misnát olvastunk, és ebben az új misnában már több minden ismét ezt a témát érintett. Föl lett sorolva egy viszonylag hosszú sor a különböző anyagokból, és ezeknek az elemzését fogjuk ma reggel folytatni. Tehát a Sávát traktátus 9. fejezetének 90. oldalán tartunk. Azt mondta a misna, klipe goizim ve kliperi mainim szotiszu pua. Kedélic, bajá beget katon. Azt mondtuk, hogy tegnap, hogy a dióhéj, a gránátalmahéj, a porsáfrány és a festőbuzér, őszintén szóval nem tudom, hogy ez a porsáfrány és a festőbuzér, nem hiszem, hogyha járnék, kelnék az utcán, és meglátnék egy porsáfrányt, akkor azt meg tudnám különböztetni bármilyen más növénytől. De mindenképpen erről van itt szó. Tehát porsáfrány és festőbuzér, amely növények, vagy növényhéjak, gyümölcshéjak, festék készítésére voltak használatosak az ókorban. Ezeknek a minimál mennyisége annyi, mint amennyiből annyi festéket lehet csinálni, amivel már egy egészen kis darab ruhát jelesül a hölgyek kalapjának szélére vart csipkét meg lehet festeni. Ure minhu a möjtse számen monim srujim, kidejnic vajában dugma leira. Igen, ám csak, hogy tanultuk korábban, és ez különben egy pár héttel ezelőtt már ezt az ellentmondást fölvetette a Talmud. Egy másik helyen azt tanultuk, hogy a festék szempontjából az a festék számít minimál mennyiségnek, amennyiből már egy festék mintát, egy színmintát rá lehet festeni a szövőszék stoppolójára. Ugye az arra, amivel a szövést megállítják, vagy bestoppolják. És ugye régen, nem értem pontosan, hogy miért, de régen valahogy a színmintákat erre festették rá. És ez lényegesen kevesebb festék, mint amennyi a hölgyek kalapjának csipkéjének megfestésére lenne elegendő. Amarab náhman, amarab arab vuam, de fis én adom, tajreach listra és szemem manim lizbajában dugman leíra. Erre azt mondta Rab Nachman bar Avuha, amire különben ezt a logikát, amit most alkalmazni fogunk, ugyancsak már egy pár héttel ezelőtt használtuk, hogy igen ám, jogos, hogy volt olyan kontextus, amiben azt mondtuk, hogy annyi festék számít már elegendő festéknek, amivel ezt a színmintát meg lehet festeni, de ez akkor volt, amikor készfestékről beszéltünk. De olyan festékről, ami már ki volt keverve. De itt festék növényekről beszélünk. Most festék növényeket nem fog az ember összeszedni, meg hozni, vinni, annak érdekében, hogy egy ilyen minimális kis festéket keverjen ki, amivel egy színmintát meg lehet festeni, hanem annyi mennyiségét fog összeszedni, amennyi elegendő lesz ahhoz, hogy már valamit valóban meg lehessen belőle festeni, és ne csak a színmintát lehessen belőle összehozni. Mert logikus is, mert ugye színmintának akkor van értelme, hogyha utána maradt még abban a festékből, amit kikevertünk, és ami olyan színű, ezt csak én teszem hozzá a dologhoz. Oké. Szó volt utána a misnában a méraglányról, a vizeletről. És nem csak a vizeletről, hanem további olyan lúgos anyagokról, amelyeket ilyen durva tisztításra használtak annak idején. Mint például a nátronlúgról. Mit mondott a misna? Méraglány, a vizelet, és erre azt mondja Talmud, méreg lájm ádá benár bohémjön. Legalább 40 napos kell, hogy legyen a vizelet ahhoz, hogy ilyen célra hatékonyan használható legyen. Ez is egy olyan dolog, amit valószínűleg nem fog megadatni nekünk, hogy kipróbáljuk. de annak idején az ókorban úgy látszik, hogy mi az újrahasznosítás ókori technikái, a fenntartható fejlődés, ahogy manapság mondanánk, nem hipót használtak, és nem domestoszt, hanem 40 napos vizeletet. Ez aztán fenntartható fejlődés a javából. Neter, nátronlúg, tana alach szandris, völöi neter anpantrin. A nátronlúgról azt mondja Talmud, hogy ez kifejezetten az alexandriai nátronlúg, és nem pedig az anpantriniai nátronlúg. Őszintén szólva nem tudom, mi ez a nátronlúg. Ha valaki tudja itt a hallgatóság között, akkor kérem, hogy írjátok meg. Mészvé, hogy szifa leemachal bacin, vahal unin, vahal boiris, vahal ohol. Azt mondja a Talmud, hogy ha azt mondod, hogy ez kén, akkor van egy másik problémám. Jelesül, hogy van egy olyan misna, ami a svíz, elnézést kérek, az előbb valamiért nem volt jó a vétel. Remélem, hogy most már sokkal jobb lesz. Nem tudom, nálatok milyen akadozik-e. Nos, tehát azt mondta a Talmud, hogy szóljatok, hogy most majd milyen lesz a vétel. Oké, tehát azt mondja a Talmud, van egy brájta, ami a hetedik évi parlagévről szól. Ugye a parlagév arról szól, hogy nem szabad a földet sem megművelni a hetedik évben, sem pedig leszedni a előző évnek a termését. És az a kérdés, amivel a brájta foglalkozik, hogy mik azok a típusú növények, amelyek a svít tilalmába tartoznak. Tehát a hetedik évi parlagév tilalmába tartoznak. És alapvetően itt olyan félvad növényekről van szó, amelyekhez nem igazán kell földművelés. Mégiscsak van olyan értékük, hogy azt ne gaznak vagy vadnövénynek tekintsem, és ezért a svít, a parlagév tilalma, az vonatkozik rájuk is. És akkor itt van egy hosszú felsorás, az üröm, a aluvera, a halbcinin és ha boiris. És itt is felmerül a boiris, mint egy növénytípus. Most ugye akkor, ha ez mint egy növénytípus van felsorolva, akkor az csak nem lehet kén. Ve iszal kadájtok kabrissa, kabrissa mi isza svíz? Hogyha ez tényleg kén, akkor hogy jön ez egyáltalán a hetedik évi parlagév témájához? Amikor azt tanultuk, hogy zeklál, hogy van egy olyan alapvetés, kolsélő ikar és lő is víz, de kolsélő ikar és lő is víz, csak azokban a dolgokban vonatkozik, csak azokra a dolgokra vonatkozik a svíz, a hetedik évi parlagév tilalma, amelyiknek van gyökere, tehát egy növény. A kén az nem növény. El a máj bojrisz a hala. Mert azt mondja, a Talmud, jó, aki a harmadik variáció, a bojrisz az se nem homok, se nem kén, mert valójában aluvera. Igen, nem csak, hogy az előbbi felsorolásban megint csak külön volt felsorolva az aluvera és a bojrisz, akkor ez meg emiatt nem jön ki. A Talmud azt mondja, igen, de trégavni a hala. Kétfajta aluvera van. És itt a kétfajta aluverát ezért külön-külön említi a brájta. Oké, utána szó volt a felsorolásban a kimoljáról. Mi az a kimolja? A Maravi Huda Slavduc. Húzd ki, tedd be. Ez valamilyen földtípus, amiben kibe húzzák a növényeket. Aslag. Amar Shmuel Shiltinu Lecholne Huszei Yama. utána a felsorolásban az utolsó dolog az áslag volt, és erre azt mondja Smuel, az összes tengerészt, tengerjárót, világjárót megkérdeztem, hogy mi ez az áslag, vamruli, sajnaosmé, mistákachben nukva de margenisza, ennek a neve a soná, és a tengeri gyöngy héjában található, mapiklébe damco de parzela, és fémtűvel lehet kipiszkálni onnan. Nem lettünk őszintén szóval sokkal okosabbak ebben a témában. De az kiderült, hogy ezek mind-mind különleges, egyedi anyagok. Következő misna következik. Most visszatérünk élelmiszerekhez. Pilpelesz, bors, kolsehu, bármennyi bors, az már elég ahhoz, hogy valakinek borsot törjünk az orra alá, ezt csak én mondom persze. A borsból bármennyi elég ahhoz, hogy azt kellő mennyiségnek tekintsem a hozzásüvés szempontjából. Itron, kátrány, ugyancsak kolsehu, bármennyi. Minép szamim, bármilyen fűszer, vagy minél a tohesz, vagy bármilyen vas vagy fém. Mávné a bizbeach, az oltárnak a letört kődarabjai. Umáfara bizbeach, és az oltárnak a homokja, vagy nem is homokja, hanem hamvai. A hamu, amúgy az oltáron összegyűlt. Mekakszfarim, a szétrágott könyvek, könyvmolyok által szétrágott könyvek. Umekak mit pöhöj széjem, és a szétrágott könyvek csomagol, ruhái. Ugye, mint mondjuk van manapság a Tóra tekercsnél látunk ilyen ruhát, ami egy ilyen védő kabát, amit a Tórára rárakunk. Ugye régen az összes könyv az ókorban az ilyen pergament tekercsre íródott, és mindegyiknél volt, általában berakták valamilyen ilyen ruhatokba. Most mind a szétrágott könyvek, tehát tekercsek, mind pedig a szétrágott könyvek ruhái. Kolsehu. Ezekből is bármennyi, bármilyen kis darab legyen, az már kellő mennyiség. Miért? Mert ezeket ugye nem dobjuk ki, hanem gnizába tesszük. Ugye a szent iratokat, szent könyveket, hogyha széttépődtek, elhasználódtak, már nem használhatóak, akkor sem dobjuk ki a szemétbe, hanem a rajtuk lévő szent írás tiszteleteként azt gnizába tesszük. A gniza az a végsősorban azt jelenti, hogy eltemetjük, nehogy méltatlan helyre kerüljön, de ugye a gniza az jelenteti azt is, hogy mielőtt eltemetnénk, valahol mondjuk a zsinagóga pincéjében gyűjtjük. Ugye ez a híres kairói gniza is így alakult, mert közel 1000 év után megtalálták többek közt a Maimonides kéziratait is. Oké. Rabbi Yehuda, Aimer, Af Moicim és Sámsáva idezara. Rabbi Yehuda egy gyors váltással, Rabbi Yehuda azt mondja, hogy a bálványimádás kellékeiből is, kolsehu, abból is bármilyen kis mennyiség az olyan mennyiségnek számít, hogy annak a hozása és vivése tilos szombaton. És nem már, hogy írva a Mózes 5. könyvében, lőjítbák, vagy adha me uma mina herem. Ne érintse kezed még egy kis részét sem annak az undormánynak. És az undormány az itt a bálványimádás jelenti. Mivel egy nagyon kis része, a minimális része is az undormánynak undormány, akkor az azt jelenti, hogy egy egészen kis bálványimádáshoz való dolog is már mennyiségnek számít. Pilpelesz, kolsehu. Akkor ez volt a misna. Vegyük sorra most, a Talmud végigveszi a felsorolást. Pilpelesz, kolsehu. Ugye szó volt a borsról, és azt mondtuk, hogy bármennyi bors, az már kellő mennyiségnek számít. Azt kérdezi a Talmud, de máj házja? Mire jó egy kis darab, egy darab bors mondjuk? Le reachape, korábban is szó volt erről, a száj illatosításhoz használták. Ez meglepőnek hangzik elsőre, de a fogmosás intézményét még nem ismerték, gondolom, és ha valakinek nagyon rossz szájszaga volt, akkor elrágott egy fekete borsot, és az elnyomta a rossz szájszagot. Itran, ugye szó volt a kátrányról a következő pontban, erős azt mondta a misna kolsó le májházja, mire jó egy kis kátrány, Letzil Hassusa. Ez meglepő, ezt nem értem pontosan, és kérem, hogy Bálint doktor, mutassál utat nekünk. Azt mondja itt a Talmud, hogy ezt valahogy fejfájás ellen szedték. Lehetséges, hogy a kátrányt fejfájás ellen szedték? Nem tudom. De mindenképp ezt mondja a Talmud. Minéb szamim. Ugye azt mondtuk, hogy a fűszerekből kolsein bármennyi. Most a fűszerek kapcsán a Talmud most idéz egy brájtát. Tanúra bonan a moici reach rá. Vagy a fűszerek folytatásaképpen. A moici reach rá, valaki kivisz egy rossz szagot, abból is bármennyi, a rossz szagú valaminek is bármennyi mennyisége, az már mennyiség, ugye? Mert ezt nem véletlenül viszi ki. Semen toiv, egy jó illatú olajat, ugyancsak kolsehu, mondjuk ilyen balzsamolajat, argamon, egy ilyen különleges festék, az is bármilyen mennyiség. Szulassa vered, rózsalevél, az is bármilyen mennyiség. Minem a tahesz kolsein, és a vas vagy fém darabokból ugyancsak bármilyen mennyiség. Azt kezdve Talmud, mire lehet használni egy kis fém darabot, vagy vas darabot? Le májházu, tánya Rebbi Simon ben Elazar Eimer, se kénre új lászasz, mi men a dárban. Azt mondja, azt tanította Rebbi Simon ben Elazar, hogy a fémből tűt lehet készíteni. Bármilyen kis fém darabból. Tonorában a Eimer, a Reálai Barzel, a Chényi Mimilő Yifchöz, Amo al Amo. Egy másik helyen ennek kapcsán, a fém és a vas kapcsán azt tanultuk, hogy azt tanították bölcseink, hogyha valaki egy felajánlást tesz a szentélynek, és azt mondja, magamra veszem ezt vagy azt, hogy ezt a szentélynek felajánlom, és nem tisztázza a dolognak a mennyiségét, akkor mi az a mennyiség? Például, hogyha azt mondja, magamra veszem, hogy vasat adományozok a szentélynek. Mennyi vasról beszélünk akkor? A chénim azt mondják, hogy ez nem lehet kisebb, mint egy ámá, tehát félméterszel félméteres vasdarab. Le májházja, miért éppen félméterszel félméter? Amarav Jöjszef, le kália öjrev. Mire jó ez? A madárijesztőnek. Egész pontosan úgy tűnik, hogy a szentélyben nem a budapesti galamb problémával szembesültek a jeruzsálemi papok, hanem a holló problémával. Nagyon sok volt a holló, amely rászállt a szentély tetejére, vagy a szentély falának a tetejére, és ezt gondolom, hogy mind higiéniai, mind esztétikai szempontból nem volt nagyon előnyös. És erre nagyon hasonlóan olyan éles fémdarabokat tettek a fal tetejére, mint manapság a templomoknak, vagy a magas épületeknek az oszlopfőire, hogy egyszerűen ne tudjanak ráülni a madarak a oszlopfőkre és a falaknak a tetejére. És ezt ők holló hesegetőnek nevezték, nem galamb ijesztőnek, vagy nem tudom én minek, aminek mi neveznénk, de erre lehet már használni egy fél méterszer fél méteres vasdarabot. Mikad ámre a chéri memi leivhaszkáli öjrev, meg káme amarev jöjszép ámaláma. Egy másik el is ezt tanultuk, csak kicsit más megfogalmazásban, hogy a chérim azt mondták, hogy valaki magára veszi azt, hogy fémet, vasat ajándékoz a szentének, akkor az nem lehet kevesebb, mint amiből már holló ijesztőt lehet csinálni. Mennyi ez? És erre azt mondta Rav Jöjszép, ez egy fél méterszer fél méter. Mi a helyzet a nechoisesszal, a rézzel, ha valaki azt mondja, hogy magamra veszem, hogy részt adományozok, rezet, adományozok a szentének, la yifchöz mi ma a keszef, akkor ne legyen az kevesebb, mint egy ma a mennyiségű pénzértékű rész. Ezt már nemes fémnek tekintették. Tányi Rabbi Lezer öjmer, la yifchöz mi cinnoirak tánosan nechözesz. Rabbi Lezer szerint egy kis horog méretű kell, hogy minimum legyen, hogyha részről beszélünk. La májházja, mire jó az a kis horog? Abája sem hatetimba ez a pszilois, meg kánchin ez a nénesz, ez arra jó, hogy a szentélyben használt menórák és lámpásoknak az elhasznált kanócait kiszedje a lámpásból, és kitisztítsa a lámpásnak a mécseseit. Jó, az utolsó dolog, amiről itt beszélni fogunk a misna felsorolásából, mielőtt a következő misnára rátennénk, az a mekek szfarim, u mekek mit pachas. A szétrágott, moly által szétrágott könyvek, és ezeknek a védő ruhái. Azt mondtuk, hogy ezeket ugye eltemetik, nem dobják ki, nehogy méltatlan helyre kerüljenek, a gnizába teszik. És erről lesz most szó. Amár Yehuda meg kakti szifri, tchach disirai. Yehuda tisztában volt azzal, hogy ez egy könyvmolynak a könyvmoly az, amelyik tönkre eszi, tönkre rágja a könyveket. És akkor ennek kapcsán egy felsorolást mond. Azt mondja, a könyvmoly és a sejemhernyó és a szőlőkukac és a fügekukac és a gránátalmakukac, ezek mind-mind életveszélyesek, ha valaki megeszi ezeket. És ennek kapcsán tanítja a Talmud, a Hutal Midoda Havi Yassif Kmed Rabbi Yochanan. Egyszer egy tanítvány Rabbi Yochanan előtt ült, Havaka Achil Teiné, és eszegetett fügéket, de nem nézte meg a fügét, hogy nincs-e benne valamilyen kukac. Amelé Rebi, Kajcinyi és Beteinim, és egyszer csak fölkiáltott, Mester, tűk vannak ebben a fügében. Erre azt mondta neki, erre azt mondta Rebi, amar kátlé peledin ledein. Szegény, a pe, vagyis a fügekukac megölte szegényt. Ennyi, rögtön meg is halt szegény tanítvány, olyan veszélyes a fügekukac, úgyhogy ügyeljünk is erre, a legközelebb fügét teszünk, akkor mindenképp nézzük át, hogy nehogy kukac legyen benne. Azon túlkülönben, hogy a kukacot enni nem kóser. Tehát a almát és a cseresznyét is érdemes megnézni, mielőtt megesszük. Ez a cseresznye és megyfogyasztásnál igencsak lelassítja az evést, de legalább kevesebb cseresznyét fogunk enni. Oké, okay. Következő misna, a Daf Cadik, Amud Alef, a 90-es lap A oldalának az alján. A Moici Kupasa Röchlim, Áfal Pisi Ésba Minun Hárbe, Én a Hájav Ella Hátasz Áhász. Aki a kereskedőnek, a házalónak a kosarát hozzaviszi, akkor attól függetlenül, hogy ebben a kosárban többféle anyag, vagy többféle fűszer van például, ezek ilyen fűszeres kosarak voltak, amiben különböző fűszereket tartottak, akkor is csak egy hátoszt, egy áldozatot kell hoznia, egy szombatszegésnek számít. Miért? Mert ez egy kosár, az egy entitás, amiben a sokféle fűszer van. Zirajne gina, vetőmag, pachasz mikö grajgesz, az abból nem kell, hogy ugye általában azt mondtuk, hogy minden élelmiszernél a szárított füge méret a minimum. De a vetőmagnál nem kell, hogy szárított füge, annál kevesebb méret, kisebb méret is már egy meghatározott mennyiségnek számít. Rabbi Yehuda ben Beseira leimer hamisha, Rabbi Yehuda ben Beseira szerint 5 darab vetőmag, az, ami már a valamilyen meghatározott mennyiségnek számít. Zeraki suim snáim, a cukkini magokból 2, zeradi luim snáim, a tök magból 2, zerapajla mitzri snáim, és az egyiptomi babból ugyancsak 2. Ezek már kellő mennyiségnek számítanak. Na, és most jön egy igazán egzotikus dolog, ami manapság teljesen ismeretlen. Hagav háj tahaj, a kóser sáskából kolsehu. Egy sáska is már mennyiségnek számít. Ugye a Tóra szerint, a tórai törvényben bármilyen meglepő is legyen, ugye a csúszómászók és minden hasonló a stílus, de van négy fajta sáska, amelyik kóser. Ugye ez a sáskaevés, ez a zsidóság legnagyobb részénél már 1-2000 éve kiment a divatból. Egy olyan közösség van, ahol a mai napig fogyasztanak kóser sáskát, és ez pedig a jemeni zsidók, Jemenben. Izraelben már ők is elhagyták ezt a szokást. És az, hogy miért hagytuk el, miért nem lehet manapság sáskát enni, ez ahhoz a alapelvhez kötődik, hogyha valamiből kiveszett a hagyomány, már a kóser étkezés szempontjából, akkor is, hogyha esetleg be tudjuk azonosítani tudományos módszerekkel, hogy melyik az a mondjuk sáska, vagy madár, amelyik kóser, de ha már nincs meg a nemzedékről nemzedékre továbbadott hagyománya annak, hogy ezt a dolgot lehet enni, akkor nem esszük. Most hála Istennek a sáskára már nem adott tovább ez a hagyomány. De a Talmud időben a sáskát még fogyasztották, a kóser sáskát. Gondolom, hogy ez részben egy életszínvonalbeli kérdés is. Egy bizonyos életszínvonal felett az emberek áttérnek a mondjuk baromfi fogyasztásra, a sáska fogyasztásra. És a Talmud időkben még nem tartott itt a világ. Minden esetre a sáskában igen komoly mennyiségű fehérje van. Éppen most olvastam valahol, hogy a világ legnagyobb sáskajárása volt a napokban, ami egészen Afrikától Közép-Ázsiáig haladt, és ott kiszámolták, hogy mennyi fehérje van abban a sok százmilliárd sáskában, ami így végigvonult. És már emlékszem, hogy mire akarták használni ezt a sok fehérjét, de valamilyen értelmes dologra. Na most minden esetre az ókorban fogyasztották a sáskát. Ha kóser sáskáról beszélünk, akkor az a legkisebb egy darab kis sáska is már mennyiségnek számít. Mész, kigrői geresz. Ha viszont ez a kóser sáska már nem él, hanem halott, akkor itt az az általános mennyiség az, ami meghatározó, mint az összes többi élelmiszernél, és ez pedig egy szárított füge mérete. Mi a különbség az élő kóser sáska és a halott kóser sáska között? Ezt majd a Gemarában, a Talmudban fogjuk tanulni, hogy az élő kóser sáskát azt nem csak fogyasztásra, hanem gyerekjátéknak is lehet használni. Gyerekek szerettek játszani a sáskával. A halott sáska az viszont csak fogyasztásra alkalmaz, és akkor az egy szállított füge mennyiség alatt már nem annyira izgalmas. A gyerekek régen nem babáztak, hanem sáskáztak. Mama, mehetek sáskázni? Oké. Cipoires kramim. Egész pontosan ezt úgy kéne fordítani, hogy a szőlő sáskája, bénhája ben mészakorsahú, ez akár élő, akár halott, bármilyen kis mennyiségben már mennyiségnek számít, lesz szó a Talmudban róla, hogy miért. Rabbi Huda, mert áfa maici hagaf háj tamekor sehu. Rabbi Huda szerint a nem kóser sáska is, hogyha él, akkor a legkisebb méretben is már megfelelő mennyiségnek számít, azért, mert Macnina iszön a katon iszhagyboly, mert a gyereknek félre rakják, hogy játszom vele. Látom, hogy Kati azt írja, hogy néhány éve Izraelben, gondolom Izraelre, Izraelből írja, hogy volt itt sáska invázió, és nagyon örültek az öreg jemeniek. Különben egész pontosan ez a dolog úgy néz ki, hogy a hagyomány az vagy egy helyhez, vagy egy közösséghez kötődik. És ez, ha igazán pontosan akarjuk tudni, hogy hogyan lehet sáskát fogyasztani, kóser sáskát, akkor jemenieknek bárhol, tehát Izraelben is, nem jemenieknek, csak Jemenben. Hogyha mondjuk nem vagyok jemeni, a feleségem az félig jemeni, tehát mondjuk a feleségem anyukája, aki jemeni, ő elvileg Izraelben is fogyaszthatna sáskát, nem tudok róla, hogy ilyet csinált volna, ilyesmire vetemedett volna. Én viszont, aki askenáz zsidó vagyok, csak akkor ehetnék sáskát, hogyha elmegyek Jemenbe. Most ennek a valószínűsége nem túl nagy, és így lehet az, hogy valóban én is olvastam pár évvel ezelőtt, hogy az egyik leghíresebb jemeni rabbi, a rabbi Mahpud, az Izraelben sáska svédasztalt tartott, és a leg finomabb módon készített, és legkülönlegesebb módon készített, különböző sáska, egyedi sáska recepteket megosztva készítette a sáskát a közösség örömére. Oké, ezzel befejeztük a misnát, és most jön a Talmud, amelyik értelmezi a misnákat. Ure minhu zebel chel hadak kedei lezabel kelach shel kruv shel kruv zirabe kiva chomim kedei lezabel kreisha. Ugye mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy a vetőmagból legalább 5 vetőmag az, amitől a vetőmag az már rendben van. És van itt azonban egy probléma, vagy nem hogy rendben van, 5 vetőmag az, ami már egy jelentős mennyiségnek számít. Van itt azonban egy probléma, mert korábban, másút azt tanuljuk, hogy amikor a 80. lapon azt tanultuk, hogy amikor a trágyáról van szó, amivel megtrágyázták a növényeket, akkor az volt a kérdés, hogy mennyi trágya az, ami már jelentős. Azt mondjuk annyi, amennyivel mondjuk egy elültetett káposztát, vagy a rabbik szerint egy elültetett póréhagymát meg lehet trágyázni. És akkor ott nem 5-ről volt szó, hanem 1-ről. Amarav papa, had ez ria, had elöjz ria. De fisein adom teriach, lejtszen imáhász lesz ria. Azt mondja, erre a papa, ugyanaz a logika, amit már a festéknél is használtunk, hogy az egyik a már elültetett magról szól, és ott már egy mag is számít, de ha viszek magot elültetni, még mielőtt elültettem volna, akkor ott 5 mag a minimum. Oké, a misna felsorsában utána egyedi magokról szólva azt mondta, hogy a cukkini mag, abból minimum 2, a minimál mennyiség, tanulában a möjcigarinim imlen tia stájn, imlá hila kemlöj pia házir. Ennek kapcsán azt mondja a Talmud, hogyha a datolya magokról van szó, akkor a datolya magnál, hogyha ültetés céljából viszem hozom, akkor 2 datolya mag az, amitől az jelentős lesz. Hogyha evésre viszem hozom, ugye a datolya magat azt valamilyen takarmányban lehet esetleg felhasználni, akkor kemlöj pia házir. Akkor annyi, amennyi a disznónak a szájához elég. A kommentárok megjegyzik, hogy ugye a zsidók nem tarthatnak disznót, de lehet, hogy el tudod adni a takarmánypiacon a nem zsidóknak, akik tartanak disznót. De káma mi löj piacházér, és az mennyi, amennyi megtölti a disznó száját? Azt mondja, már 1 mag. Már 1 mag is izgalmas egy sertésnek, és ezért ott már 1 datolya mag is egy mennyiségnek, egy jelentős mennyiségnek számít. Im lehasszig, és hogyha a datolyamagot lehet egy harmadik célra is vinni, hozni, használni, ugye lehet a tüzet táplálni vele. Akkor pedig visszatérünk ahhoz a mértékegységhez, amit úgy hívunk, hogy kedéle vásel vejca kála, hogy annyi, amennyi elég lenne, annyi olyan tűzrakáshoz, amelyből egy tyúktojást meg lehet főzni vagy sütni. Imle hesboin, mi van akkor, hogyha a matek tanuláshoz használjuk a datolyamagot? Stein, akkor 2 datolyamag. A chérim emli chames, a chérim azt mondják, hogy 5 datolyamag. Látjátok, megint csak a fenntartható fejlődés, újrahasznosítás, recycling ókori módozatait ismerhetjük meg. Mi mindenre használható egy datolyamag? Biztos, hogy nem jutott volna eszünkbe, hogy használható ültetésen kívül takarmányozásra, tűztáplálásra, matek tanulásra. Tanulában, hanem őc is néni, mint miznáva szusz, miznáva para, hájosomat szléne, őszön lenni bosin. Mi van akkor, hogyha valaki 2 szár ló szőrt, vagy tehén szőrt hoz visz? Ez, ha jól értem, vannak olyan szőrszálak a ló, ugye a lónak a, mondják, tarján, ami nagyon erős szőrszálak, akkor erre azt mondja a Talmud, hogy ha már 2 szálat viszel, az már egy jelentős mennyiség. Miksa shel chazir achas. A disznónak is van valamilyen nagyon erős szőrszála, abból már 1 is elég. Surei Dekel, a pálmafának a, ezt hogy mondják, ez nem a szőre, hanem van egy ilyen, ott is van ilyen szálas valami a törzse körül. Segítsetek nekem, aki tudja, hogy ezt hogy hívják. Ez, ebből is kettő már kellő mennyiségnek számít. Töjré Dekel, bocsánat, ez nem. Töjré Dekel az, ami ez a valami a szibin, ami a pálma körül van. A curédekkel az a pálmának a levele. Most ezekből, a pálmának a leveléből kettő, és ebből a hotyákból pedig, ebből a pálma szőrből pedig egy. Ezek mind különben a kommentárok mondják, hogy ezt a varrásnál használták. Ez volt a cérna eleje, amivel jól át lehet, mert ez nagyon erős szál volt, akkor ezzel jól át lehetett szúrni. És félig meddig ilyen tűnek is használták a varrásnál. Cipoires kromim. Ugye szó volt arról, hogy eljutunk most a sáskák, sáska témához. A sáskáknál azt mondtuk, hogy a cipoires kromim, a szó szerint ezt a, ez a szöllős madara, de ez a szöllős sáskája. Mi ez a cipoires kromim? A Rav Pálya Biári. Arámiul ez az a sáska, amit úgy hívnak, hogy Pálya Biári. Amerabáje, mi stákachbe dikla de chádne vara, va avdiléle chuchma. És ez hol található, ez a különleges sáskafajta? A pálmafa, a zsenge pálmafában, és ez kiváló talizmán a bölcsességhez. Miket tudunk meg? Hogyan kell ezt a bölcsesség talizmánt elkészíteni? Achinléle pálgadémine, feltetően ez is egy kóser sáska, mert azt mondja, hogy talán a felét meg kell enni, a jobb felét meg kell enni. Pálgade smoyle, a bal felét, ramilébe gufszöde naksa, az be kell rakni egy résztubusba, vagy haszimlébe sisingus pánki, és 60 tömítéssel kell eltömíteni, de talibe évre de szmala, és a bal kezünkre fölkötni, de szimnak lév hacham lév vinaj, lév szajle szmajlaj, és ennek a értelme, vagy ennek a jele, vagy erre való utalás, akkor helet 10-es fejezet 2-es mondata, hogy a bölcsnek a szíve a jobbján, a butának a szíve pedig a bolondnak a szíve pedig a balján. És ezzel a jobb felét meg kell enni, a bal felét pedig fel kell kötni a bal kezünkre. Ve chachim kamede bai, kamede bai, ve gamar kamede bai. És ezek után lehet bölcselkedni és okosodni, amennyit csak akarunk, lehet tanulni. De a végén achille a idach pálga, a másik felét is meg kell enni. Mi illoj, mi jákertal mudai, mert ha nem, akkor mindazt, amit közben tanultunk, azt el fogjuk felejteni. Ez egy érdekes, most önmagában, hogy ez a talizmán, ez milyen módon segíthet a jó tanuláshoz, ez egy külön kérdés, de ez mindenképpen érdekes, a Talmudban egy visszatérő probléma, ez a felejtésnek a problémája. Ugye abban az időben nem ismerték nyilvánvalóan a könyvnyomtatást, sőt, még a papír sem is csak nagyon különleges módon, vagy nagyon egyedi módon létezett. Ugye pergamen volt, aminek nagyon nagy az értéke, és ezért dolgokat nem nagyon írtak le. Ezért is hívjuk szóbeli tannak különben, mert nem csak egy spirituális oka volt annak, hogy nem írták le a Tóra magyarázatait, hanem volt egy praktikus oka is valószínűleg, mert nem nagyon volt mire leírni. És ezért a Talmudban egy visszatérő kérdés ez a felejtés. Hogy lehet úgy tanulni, hogy az ember ne felejts el? És látszik, hogy a talmudi bölcsek azok foglalkoztak, vagy nagyon foglalkoztatta őket ez a probléma, nagyon zavarta őket a felejtés, és feltétlenül ezért kerestek mindenféle talizmánokat és egyedi megoldásokat arra, amivel el tudták érni, hogy ne felejtsenek. És tulajdonképpen ennek a talizmánnak ilyen értelemben lehet egy pszichológiai oka is. Ugye általában azok a dolgok, amiket tudunk valamihez kötni, valamilyen furcsa eseményhez, vagy jellegzetes, látványos dologhoz, vagy emlékezetes dologhoz, és akkor mindig fogunk rájuk emlékezni, mert azt mondjuk, hogy emlékszel, amikor nem tudom én, napfogyatkozás volt, és éppen azt tanultuk, hogy. Ez akkor is igaz, hogyha az adott dolog semmilyen módon nem kötődik ahhoz a tartalomhoz, amit éppen tanulunk. Most feltétlenül, hogyha valaki talál egy ilyen különleges sáskát, és ez félbevágja, és az egyik felét megeszi, a másik felét pedig fölköti a karjára, akkor valószínűleg nem nagyon fog elfelejteni azt, amit ebben a időszakban tanult. Ráadásul, hogyha a végén még a sáska másik felét is megeszi. Tehát ennek lehet egy egyszerű pszichológiai magyarázata is. Rabbi Huda, mert áf moici, ugye mit mondott Rabbi Huda? Eddig a kóser sáskáról beszéltünk, de még a nem kóser sáska is, hogyha élő, akkor a legkisebb darab is már mennyiségnek számít. Miért? Mert a gyerekek tudnak vele játszani. Ve tanna kama szavar loj, ve tanna kama szavar loj, my time, dilma achillé. Mi az oka annak, hogy a tanna kama, a misna első véleménye, első bölcse, nem ért ezzel egyet. Hát jogos, amit Rabbi Huda mond, hogy a gyerek játszik a sáskával, és ezért, ha élő a sáska, akkor a legkisebb sáska is kivéhető, vagy a legkisebb sáska is már mennyiségnek számít. Azt mondta erre a Talmud, azért nem ért ezzel egyet a Tanna Kama, mert Tanna Kama azon a vélemény van, hogy nem kóser sáskát nem szabad odaadni egy gyereknek játszani. Miért nem? Mert egy gyerek elfeledkezhet róla. Nem tudatosul benne, hogy nem kóser ez a sáska, és ops, bekapja a sáskát. Ihachi tahol námi. De hát, hogyha ettől tartanék, hogy a gyerek bekapja a sáskát, akkor ez miért csak a kóser sáskánál probléma? A nem kóser sáskánál probléma? Egy kóser sáskát is tilos bekapni, egy élő sáskát nem lehet megenni, ugye? Az az évermine háj, az állatkínzásnak, az élő állat evésének a tilalma. De harav kána, havek kaim kmeid ráva, havek mávicsú svinápumé. Tudjuk, hogy például Rav Kahana egyszer Rávval együtt tanult, és tanulás közben játszott egy sáskával, és időnként bevette a szájába a sáskát. Azt neki azonnal vett ki a szádból. Nehogy azt higgyék azok, akik látnak, hogy te élve eszed meg a sáskát. És ezzel megszeged azt, hogy ne tegyétek undorrá saját magatokat. Megszeged ezt a tilalmat. Ela, akkor ez mit jelent, hogy az élő sáskát az tilos megenni, akkor is, hogyha kóser amúgy a sáska. Ela, dilma májiszve achillé, erre azt mondtam, hogy igen, nem attól tartunk, hogy élveszi meg, hanem hogy megöli és megeszi. És ezért a nem kóser sáskánál tartunk ettől, a kósernél nem, maximum megevett egy kóser sáskát. Rabbi Huda, im májeszkat, miszpet szapillé. Rabbi Huda pedig azt mondja, hogy nem. Egy gyerek, ha megölte a sáskát, vagy meghalt a sáska, akkor nem eszi, ha meghalt a sáska, akkor nem eszi meg, mert ugye ez neki egy játék, olyan, mint a kisbaba, a babája. És inkább szomorú lesz, és nem fogja megenni a sáskát. Okay, ezzel a sáska kérdést lezártuk, és tulajdonképpen a 8. fejezetet is befejeztük, és folytatjuk a 10. fejezettel. Tamás kérdezi, hogy a sáskát az sakter vágja-e? Nem. Ugyanúgy, ahogy a halakat sem kell, hogy sakter vágja. Jön a 9. fejezet első misnája. Még mindig különböző mennyiségekről van szó, és ugye korábban azt tanultuk, hogy általában ételeknél, italoknál, anyagoknál, vetőmagnál, földnél, sónál, mindegyiknél van valamilyen egyedi mennyiség. Valami minimál mennyiség, amitől az a dolog már jelentősnek számít. Most ettől eltérő dolgokat fogunk tanulni, ahol valami már akkor is jelentősnek számít, hogyha amúgy egyáltalán nem jelentős. Ha nem éri el ezt a minimál mennyiséget. Ha valaki félretesz valamit azért, hogy elültesse, vagy azért, hogy mintaáruként megmutassa, vagy azért, hogy később gyógyítás céljából használja, vagy szilvesávasz, és ezt a valamit, amit félretett, ezt kivitte szombaton egy területről egy másik területre, Chayav bekholsehu. Akkor bármilyen kis mennyiségről is beszélünk, ő chayav. Megszegte a szombatot. De kaladam én chayav alav el a kis jurai. Viszont minden más ember, nem ő, hanem minden más ember csak akkor szegi meg a szombatot, hogyha ezek a dolgok elérték a bölcsek által meghatározott minimum mennyiséget. Hazár vichniszai énekhája el a kis jurai. Amitán viszont kivitte, újra behozza, akkor már ő is csak akkor köteles, vagy ő is csak akkor volt szombatszegő, hogyha azok elérték a minimál mennyiséget. Ez a misna. Azt kérdezi a Talmud, lama lélem miszniám a cniá, liszniám a cíl az erállal dugmal, a fúha hájába halsó. Azt kérdezi a Talmud, miért úgy fogalmaz a misna, hogy aki félretett valamit elültetés céljából, minta, áruminta céljából, gyógyítás céljából. Miért nem azt mondta, hogy aki kivisz valamit ugyanezekből a célokból? Amara báje, halkabe máje szkina, akik ön is így sznia, vagy sahachlama így sznia. Miről beszélünk? Ugye alapból, hogyha ebből a célból vitte ki, tehát kivitte azért, mert minta, meg akarja mutatni valakinek, vagy mert el akarja ültetni, akkor azzal, hogy kivitte, kifejezte, hogy számára ez már egy jelentős mennyiség, és nem kérdés, hogy akkor az chájav, ő szombatszegő volt. Itt arról beszélünk, hogy ő eredetileg ebből a célból tette félre azt az adott dolgot. De aztán megfeledkezett róla, hogy miért tette félre, és utána kivitte, akkor annak ellenére, hogy már nincs a tudatában az, hogy ebből a célból viszi ki, de mivel az eredeti elképzelése az ezeket a célokat szolgálta, akkor ezekhez a célokhoz kötjük a kivitelt. Itt álltunk meg. Köszönjük szépen, befejeztük a 90-es lapot. Holnap reggel hasonló időpontban, reggel 7:30-kor találkozunk. A mai nap folytattuk a különböző minimál mennyiségek sorolását és tisztázását, és egészen különleges dolgokkal is találkoztunk, mint például a sáskákkal, kóser és nem kóser sáskákkal egyaránt, amiből kiderült, hogy nem csak emberi fogyasztásra, hanem a felejtés elleni talizmánra és gyerekjátékként is használták a talmudi időkben. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, mindenkinek egy nagyon szép és sikeres napot kívánok. Holnap reggel 7:30-kor folyt köv.